kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek biztos vezető, nekünk pedig az az első feladatunk, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az ő hangját, mert ő mindenkiben és mindenben beszél, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Matteo Zuppi bíboros Ferenc pápa békekövete Moszkvába utazott újabb misszióra, közölte az ANSA olasz hírügynökség vatikáni forrásokra hivatkozva. Zuppi bíboros látogatása az olasz hírügynökség szerint humanitárius kérdéseket érint. Ferenc pápa pénteken fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. A témák között szerepelt az Oroszországba vitt ukrán civilek, felnőttek és gyermekek sorsa. A Szentszék több mint egy éve közvetít a fogolycserékben, valamint az ukrajnai gyermekek hazatérésében is segítséget igyekszik nyújtani. Matteo Zuppi bolonyai érseket, az olasz püspöki kar elnökét a katolikus egyházfő 2023. májusában nevezte ki közvetítőnek. A katolikus Karitász is csatlakozott a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumához, közölte a katolikus Karitász. A katolikus szeretett szolgálat, a magyar-máltai szeretett szolgálat és az Ágota közösség 2024. áprilisában hozták létre a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a fórumhoz csatlakozik a katolikus Karitász, a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete is. Hozzátették, a megállapodást október 14-én Budapesten írta alá Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója, és dr. Vajda Norbert, a katolikus szeretett szolgálat főigazgatója, a fórum elnöke. A katolikus Karitász több ezer rászorulónak nyújt szociális ellátást és szolgáltatásokat napi szinten. A fórumhoz való csatlakozás lehetőséget teremt a szociális munka összehangolására, a jó gyakorlatok megosztására, az ellátások és szolgáltatások közös fejlesztésére. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások biztosításához a katolikus fenntartók nagy létszámú intézményeket működtetnek, ezért fontos, hogy munkájuk összehangoltan, hasonló elvek és módszerek alapján, magas színvonalon, nagy összefogást mutatva valósuljon meg, olvasható a sajtóközleményben. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Berlinben megbeszélést folytatott Milos Vucevic szerb kormányfővel. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A tárgyaláson a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és Szerbia EU integrációjáról volt szó. Havasi Bertalan emlékeztetett, Orbán Viktor a berlini folyamat 10. csúcs találkozóján vesz részt a német fővárosban. Brüsszelben egyetértés van abban, hogy az eszkalációs kockázat, a közeledő tél és a szankciók kikerülése miatt nagy a baj Ukrajna vonatkozásában. Magyarország szerint itt lenne az ideje annak, hogy a háborúpárti megközelítést végre a békepárti politika váltsa fel, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Európai Uniós Külügyi Tanácsülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a fő napirendi pont ezúttal is az ukrajnai háború volt, és a helyzetértékelés úgy szól, hogy nagy a baj, és még a jelenleginél is sokkal nagyobb baj lehet rövid időn belül, erős a további eszkaláció veszélye. Rámutatott, közeledik a tél, s az ukrajnai energetikai infrastruktúra jelentős része megsemmisült, illetve arra is kitért, hogy a szankciókat egyre több európai vállalat egyre nagyobb mértékben kerüli ki, folytatva korábbi tevékenységét csupán harmadik országok közbeiktatásával. Végül az időjárásról. Estére az ország nagyobb részén átmenetileg csökken a felhőzet, de hazánk északi-északkeleti harmada fölé ismét több, vastagabb felhőzet érkezik, arrafelé általában erősen felhős idő lesz. E tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor, egy-egy helyen akár az ég is megdörrelhet. Mindeközben a derült délnyugati területeken pára köd képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 14 és 21 fok között valószínű, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhoz szán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhoz szán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunizmus világméretű egyház üldözése. Az egyház megtörése. Részletek Tomka Ferenc Halálra szántak, mégis élünk című könyvéből. Sztálin nem volt megelégedve az egyház elleni hadsebességével Magyarországon. Ennek hatására Rákosi sietteti a műveletet. Ha az elvtársak megnézik a Szovjetunió történetét, látják, hogy az egyház elleni harc lényegében eldőlt a tanácsköztársaság első 4 évében, s az egyház gerince meg volt törve. Földjét, kincsét elvették tőlük, nagyon sokat kivégeztek már akkor. Megtapasztalta a szovjet vaskezét. Nekünk is meg kell értetnünk az egyházzal, hogy velünk nem lehet játszani. Ez volt a program, hamar összetörni az egyház gerincét és bizonyítani az egész társadalom előtt a párt vaskezét. Így kezdődött Mindszenty bíboros pere, majd 2 évre rá Grősz érseké, és velük párhuzamban több száz kisebb egyházi per, amelyek tudatos koncepció szerint követték egymást. Ugyanakkor volt több száz halálos ítélet, és másik több száz politikai gyilkosság is. A beismerő vallomások jogellenes alkalmazása. A koncepciós perek a legkülönbözőbb hamis vádakat tartalmazták. Például az egyesületek, katolikus iskolák vagy szerzetesek elleni perek esetében, hogy a papok gyóntatásban gyilkosságra biztattak fiatalokat, hogy erkölcstelenek voltak, államellenes összeesküvéseket szerveztek. A Mindszenty per esetében hazárulás, államellenes összeesküvés, valuta üzérkedés. Hogyan lehetett ezeket igazolni? Visinszky szovjet ügyész volt a szellemi atya annak a gyilkos elméletnek, amely tényként kezeli a valószínűséget, és a beismerő vallomás alapján állapítja meg a bűnösséget. A civilizált joggyakorlatban a beismerő vallomás legfeljebb enyhítő körülménynek számít, terhelőnek már nem, és bizonyítéknak semmiképp. A bűncselekmény bizonyítása a vád képviselőjének, és nem a vádlottnak a feladata. Ezt a szovjet jogtipró gyakorlatot importálta a hazai diktatúra, hasonlóan a többi szocialista országhoz. A koncepciós perekben tehát a vád legfőbb bizonyítékai a beismerő vallomások voltak. Ha a beismerő vallomás elegendő bizonyíték, akkor a hatóság számára egyetlen kérdés maradt, milyen fizikai vagy egyéb erőszakkal lehet a vádlottból kikényszeríteni, hogy azt vallja, amit a koncepciós per megtervezői hallani akartak tőle. A koncepciós perek levezetése. Az egyház elleni vagy a kommunista párt tagjai, például Rajk László és társai elleni koncepciós perek forgatókönyve is hasonló volt. A párt vezetősége először megtervezte, milyen típusú embereket kell letartóztatni, hogy az éppen fontosnak tartott céljaiknak megfeleljen. Megtervezte, milyen vádakkal kell illetni őket ahhoz, hogy az egyház esetében az egyház elleni támadások éppen aktuális célját, a szerzetesek, Mindszenty vagy a püspökök lehetetlenné tételét elérjék. És megtervezte, hogy a pert megelőzően és azt követően miként befolyásolják a közvéleményt, hogy a per úgy jelenjék meg, ahogyan az a célnak megfelel. Ezt követően letartóztatták, majd előkészítették a vádlottakat, a tanúkat, megfogalmazták a vallomásokat, amelyeket a vádlottaknak be kellett vallania. Gyakori volt, hogy a vádlottnak megígérték, ha azt vallja, amit kívánnak tőle, az könnyebbíteni fogja ítéletét, vagy egyenesen felmentését biztosítja. Majd a vallomás alapján, hiszen bevallotta bűnét, kivégezték. Így jártak el a gyöngyösi, vagy a szalézi ifjúsági per egyes vádlottjaival, a Grősz per több tanújával épp úgy, mint a kommunista Rajk Lászlóval. A koncepciós perek és Mindszenty bíboros pere. 1948 vége felé a kommunista párt vezetésének minden nagy ellenséget sikerült eltenni az útból. Az egyház és elsősorban annak első tekintélye Mindszenty bíboros volt az, aki változatlanul tiltakozni mert nem csak az egyház jogainak, hanem általában az emberi jogoknak megtiprása ellen. A kommunista párt győzelmének a katolikus iskolák és egyesületek megsemmisítése után elengedhetetlen feltétele volt Mindszenty bíboros prímás félretétele. A Mindszenty per a koncepciós per iskola példája. A legfőbb ügyészség 1990-ben felülvizsgálta a pert és kijelentette, hogy az koncepciós volt. A Mindszenty per. Rákosi és Kádár a koncepció hátterében. Új fényt vetnek a perre, általában a koncepciós perekre az ügyet előkészítő jegyzőkönyvek. Ezek ma már megtalálhatók a Magyarországos Levéltárban, A fennmaradt dokumentumok tükrözik, hogy Rákosi Mátyás a párt vezetője, és az általa irányított csoport Kádár János belügyminiszter közreműködésével előre meghatározta, milyen vallomásokat kell kikényszeríteni a tanúkból, majd a kicsikart és sok esetben tovább hamisított úgynevezett vallomások alapján hogyan kell összeállítani a vádiratot a bíboros ellen, végül ezt hogyan kell az ország és külföld elé tárni. Az egész periratra jellemző, hogy a vád elsősorban a beismerő vallomásokra hivatkozik, mint bizonyítékokra. De láttuk, ez a koncepciós per alapvető jogtalanságának sajátossága. Tényeket nem tud összeszedni, a beismerést pedig kiveri a vádlatból. A perre vonatkozó dokumentumok sugározzák, hogy nem a tények a fontosak, hanem a párt pillanatnyi elképzelése. A kihallgatások dokumentumain ilyen megjegyzések olvashatók, idézőjel. Szeretném, ha Rákosi elvtárs megbeszélné velem, milyen irányban menjünk tovább, Péter Gábor. Idézőjel bezárva. A Mindszenty ellen készült első vádiraton Rákosi saját kézírásával ez áll. E jegyzőkönyv politikához nem konyító emberek munkája. Ez Mindszenty működését dicsőíteni ezzel szemben. A jegyzőkönyvnek röviden és tömören tartalmaznia kell a vádakat. 1. A magyar demokrácia megdöntésére irányuló tevékenység, 2. Kémkedés, 3. Valuta üzérkedés. Beveszik a vádak közé a Habsburgok visszahozatalának szervezését, a nyilasok támogatását, bár a bíboros a nyilasok börtönében is volt, Rákosi utasításának végén összefoglalja a célt. A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nem csak reakciós fasiszta volt át, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék el, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége. Tudnunk kell, hogy Péter Gábor, az ÁVÓ vezetője, Mindszenty kínzásának személyes vezetője. A vádakkal kapcsolatban megegyezhetjük, a valutához a hercegprímásnak annyi köze volt, hogy hatalmas külföldi pénz, ruha, gyógyszer, stb. Segélyeket szerzett a nyomorban élő magyar nép számára a háború után. Bűnévül rótták fel, hogy a valutát nem váltotta át magyar forintra. Ebben az időben a pénz egy-két nap alatt elveszítette értékét. A valuta viszont vásárlóértékkel bírt, és a sok tízezer ember életét megmentette. Működtettek 18 szeretetotthont és 120 népkonyhát, amelyekben naponta egy tál ételt adtak az éhezőknek, különbségtétel nélkül. A hazárulás vágyát ekkorban mindenkire rá lehetett bizonyítani, aki bírálta a rendszert, s főleg, ha ezt külföldiek is meghallották. A bíboros lejáratására kiadott úgynevezett Sárga könyv című propagandairat a Rákosi megtervezte stílusban íródott. A sárga könyvet, majd fekete könyvet ország és világ szerte terjesztették. Benne volt a prímás kézzel írt úgynevezett vallomása is, amelyben a fent idézetteknek megfelelően vallja be bűnösségét. A főpásztort ismerő olvasók tudták, hogy e vallomás hamisítvány. Ilyet Mindszenty bíboros sosem írt volna le. A bíboros emlékiratában így beszéli el, hogyan derült fény a történtekre. Egy neves magyar írásszakértő házas pár külföldre menekült, és ott a világ előtt megvallották, kicsempészett fényképekkel igazolták, hogy őket kényszerítették, hogy hamisítsanak beismerő vallomásokat, Mindszenty kézírását utánozva. A hamisítás bűnét bevalló szakértő rövidesen váratlanul meghalt. A diktatúrákban közismert a veszélyesnek tartott emberek váratlan halála. A bíboros börtöne és kínzásai. Mindszenty bíboros emlékiratai beszámolnak arról, milyen kínzásokkal kényszerítették, hogy vallja azt, amit a koncepció a szájába akart adni. Emlékiratai első naptól beszámolnak a történtekről. Idézet. A letartóztatás napján 1948. december 26-án az Andrássy út 60-ba vittek. Egy földszinti fűtetlen helyiségbe cipeltek. Lehúzták reverendámat, és gyanúsan nevetve alsóruhámat is. Tarka csíkos bohóc öltönyt húznak rám. Majd elkezdődik a kihallgatás. Írnak egy jegyzőkönyvet, de nem az került bele, amit én mondtam. Amit mondtam, meghamisították. Természetesen megtagadtam az aláírást. Décsi, ávós ezredes, a tárgyalás vezetője ezt mondta. Egyezze meg, nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk. Intett a fejével, és kiadta az utasítást. Tanítsátok meg vallani. Az őrnagy visz a cellámba. Röviddel azután belép a szobába egy magas, tagba szakadt, vadtekintetű rendőrtiszt. Nekem fut, és csizmával, egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Egymás után méri rám az ütéseket. Bár kimerülten liheg, nem hagyja abba kínzásaimat, hiszen nagy gyönyörűsége lehet abban, hogy végre elérkezett az óra, amikor Magyarország hercegprímását botozhatja. Már nem tudom számlálni az ütéseket, arra ébredek, hogy fellocsolnak, visszavezetnek. Újra követelik, írjam alá jegyzőkönyvet, megtagadom. Ez nem az én vallomásom. Décsi dühösen kiadja a rendelkezést, vissza vele. A gumibotozás újra elkezdődik. Utána megint visszavisznek a kihallgató szobára. Décsi ordítva követeli a jegyzőkönyv aláírását. Amikor megtagadom, harmadszor vitet vissza, külön kezelésre. Az őrnagy harmadszor gumibotoz meg. Ezután Décsi utolsó kísérletet tesz, hogy aláírassa velem a jegyzőkönyvet. Válaszom újra az, hogyha az általam előadottakat veszik be a jegyzőkönyvbe, akkor aláírom, különben nem. Megint tudtomra adják, hogy ezen a helyen nem azt vallják a vádlottak, amit ők akarnak, hanem amit a rendőrség megparancsol nekik. A kihallgatók is kifáradnak. Visszavisznek a cellámba. Az elkövetkező napokon nappal a cellájában volt 5 ávós társaságában, akik dohányoztak, kiabáltak. Ha lecsukta szemét, nem hagyták aludni. Idézőjel, beszédjükben szinte versenyre keltek a trágárságban. Időnként megszólítanak és trágár történeteket adnak elő. Egyikük bordélyházi élményeit, én csendben vagyok és imádkozom. Második nap. Ismét Décsi ezredes elé került, aki felsorolta a koncepció vágyait. Felolvasta a jegyzőkönyvet a bíboros szavaival, és idézem, követeli, írjam alá. Kijelentem, hogy nem írom alá, mert hemzseg a valótlanságoktól. Nyomatékkal felszólít, hogy írjam alá. Amikor megtagadom, int az őrnagynak. Kezdődhet a botozás. Ez az éjszaka is olyan volt, mint a tegnapi. Mécs László, a fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán állőrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia. De boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. gyilkos erő bár eltörte a kardot. Krisztus keresztje magasba tartott, szent égi jellet a tiszatáj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért, így szemben egy világgal, óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más, csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhaj viharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán felétek indul poroszlónk a sátán. A szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új bitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe látsz szabadság népe, tettel és imával ronzs le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. A börtönviszonyok és recsk. A korabeli állapotokat és a magyar nép megfélemlítettségét jellemezték a börtönökben élők körülményei, példa erre Recsk. Magyarország egyik legembertelenebb büntetőtábor a Recsken volt, ahol a legnagyobb létszám esetén mintegy 1500 ember tartottak őrizetben. Itt kínoztak meg az állam egyéb ellenségei mellett neves papi személyiségeket is. Recsket megjárta még szemináriumba menetele előtt Tabódi István. Vele még találkozunk a központi szeminárium szétrúgása után, a kispapok tanulását és pappá szentelését ő szervezte meg, és ezért börtönbe került. Ide vitték a ferenceseket védő 60-i vasutasokat is. A tábornak az ávó tervei szerint titokban kellett volna működnie, mint a náci táboroknak, hogy az ott elkövetett embertelenségeknek nyoma se maradjon. Mára számos könyv jelent meg róla. A tábor helyén létrehozott Recski Nemzeti Park a terrorházához hasonlóan figyelmeztet, hogy emlékezzünk erre a korra is az ott szenvedett, elhunyt vagy eltűnt rabokra. A Recski táborról a személyes átéltség erejével ható, az egész korról is szakszerű áttekintést nyújtó és egyúttal olvasmányos könyvet írt Erdei Sándor, volt Recski rab. Erdei a sok Recski pillanatkép közt leírja egy vallásos fogoly esetét. A béketűrés iskola példája volt a hívő Jámbor Muszapál, aki mindenkinek megbocsátott, kevés kenyerét szétosztotta éhező bajtársai között, sohasem szitkozódott, még az AVH-soknak és a kápóknak, a rabok közül való rabhajcsároknak is mentséget szerzett. A kőszállítás mellett neki gúnyból még a nyakába is kötöttek egy méter hosszú farönköt, amit cipelnie kellett. Nem tiltakozott, istenfélően tűrve vonszolta legyengült testét a kétszeres teherrel, mindaddig, amíg össze nem esett, és a munka megtagadásáért fogdába nem zárták. Egy vasárnap közmunka közben az őr bosszankodva rászólt, miért nem fordul Istenéhez, hogy segítsen magának. Muszapali nem válaszolt, csendesen tovább tolta a talicskát. A következő fordulónál az őr újra szólt. Na szólt már Istenének? Erre se kapott választ, mire az dühében elkezdte fegyelmezni. Állj, kiáltotta. Egy lépés hátra. Bajtársunk a kötéllel nyakába akasztott talicskával hátra lépett. Még egy lépés hátra. Ez is megtörtént. Közvetlenül mögötte volt az általunk épp most kiásott Mító Meder. Az AVH-s újra vezényelt. Megint egy lépés hátra. Azt hitte, Pali nem teljesíti a parancsot, de ő hátra lépett a semmibe. Magával rántotta a taligát, amely a meder két méter mély fenekén a földdel együtt rázuhant. A mellette álló Pallavicsini bajtársunk látta az egészet, és odarohant, hogy első segélyben részesítse. Pali csodálatos módon nem sérült meg, csak halkan fohászkodott. Bocsánatot kérek, Istenem, hogy egy pillanatig nem hittem benned. Felkelt, lerázta magáról a földet, csendesen tovább tolta a taligát. Élmény volt látni az őr megdöbbenését, csodálkozó tekintetét. Ettől kezdve többé nem zaklatta Muszapalit.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Világszép nátszál kisasszony.
Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy király, s annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, feleségül vett egy szép király kisasszonyt, de a kisebbiket hiába bíztatta az édesapja. Azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb király kisasszonyt meg nem találja. Na, azt keresheted, mondotta a bátyja, mert a legszebb király kisasszonyt én vettem feleségül.
Hiszen szép a feleséged, mondotta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon.
Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája, és mikor az idősebb királyfi továbbment, azt mondta a kicsi királyfinak.
Bizony jól mondottad, hogy van ezen a világon a bátyád feleségénél szebb király kisasszony. Csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert az a világ szép király kisasszony a te bátyád feleségének a húga.
No bizony, ha az, megyek is utána.
Megállj csak, fiam,
mondja az öreg asszony.
Nem találod azt meg az apja házában, el vagyon az rejtve egy nátszálban. Hallottad-e hírét a fekete tengernek? Fekete tengernek a 77. szigetjében vagyon három nátszál. A középsőben van a világ szép király kisasszony, a két szélsőben a két szoba leánya. De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda találsz is, egy vén boszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élete gyertyája, amíg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja.
Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Fölnyergelte a legjobbik lovács, indult még aznap, hogy fölkeresse a világszép nátszál kisasszonyt. Ment hetet hét ország ellen. Estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe, rengeteg nagy erdőben betért egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszonyt illendőképpen, fogadja az is nem különben, s kérdi.
Ugyan hol jársz itt, fiam, ahol a madár sem jár?
Világszép nátszál kisasszonyt keresem, aki a fekete tenger 77. szigetjében egy nátszálba vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta a hírét?
Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édes fiam, de túl a hegyen, a kerek erdő aljában lakik a néném, azt talán hallotta a hírét. Hé, Mici, hopp elé a sudból,
szólott a macskájának.
Igazítsd útba ezt a legényt.
Kiszökött a macska a sudból, s a királyfi utána ment. Mire pityymallott, megtalálta a másik öregasszonyt is. Elmondja, hogy mi jóban jár. Hallgat, hallgat az öregasszony, mintha erősen gondolkoznék, s aztán azt mondja.
Hely, fiam! Nem érsz te oda soha! Világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amely sárkánytejet szopott, égő parazsat evett, s tűzlángot ivott. De nini, mi van a fejeden? Ihol három aranyhajszál. Ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből, adok hozzá egy kilincs madzagot. Amikor aztán kiérsz erre meg erre a magas hegyre, ott a madzaggal csapd meg a három aranyhajszálat, s egyszeribe elébe toppan a táltos paripa.
Kihúzza az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odaadja a kilincs madzagot, megköszöni szépen a királyfi, és meg sem állott, míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott megcsapja a kilincs madzaggal a három aranyhajszálat, s ím, halljatok csodát! Ég, föld megzendül, száll levegő égből, nagy erős vágtatással egy aranyszőrű ménes, aranyszőrű ménesből kiválik egy paripa, szakad a láng a két orralikán, s nyerít hármat egymás után, hogy meg-megcsendült vele az egész világ, s csak elejébe toppan a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám! De hallgassatok csak ide, mi lett a madzagból? Szép, aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, hogy csak úgy tündökölt. No, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy, mint a szél? Vagy úgy, mint a madár? Vagy még ennél is sebesebben? Úgy, mint a gondolat? Mondotta a királyfi. Mint a gondolat, édes lovam! Jól van, kicsi gazdám, tudom én, mi a szíved szándéka. De addig hiába megyünk a fekete tenger 77. szigetére, amíg meg nem járjuk a napnak fényes pitvarát, s onnét egy égő sugarat el nem hozunk. Neki ereszkedik a táltos a levegőnek, felszáll, mint a madár, aztán neki vág, hasítja a levegőt, vágtat, mint a gondolat, s egy jó szempillantás nem telt bele, megérkeznek a föld kapujához. Az ám, csak hogy a föld kapujában két farkas állott istrázsát, s azt mondták, hogy addig nem eresztik be a kapun a királyfit, míg két font húst nem ad lovából. Gondolja a királyfi, bizony nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből a csillagos bicskáját, kanyarított a combjából két font húst, odavetette a farkasoknak.
Most már bemehettek, mondták a farkasok.
Repült a táltos, s ím jóformán be sem hunyta a szemét a királyfi.
Megszólal a táltos. Nyisd ki a szemedet, kicsi gazdám! Itt vagyunk a napnak fényes pitvarában.
Leszáll a királyfi, s hát ott a nap pitvarában van egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő. Megfürdött abban. Gyémánt szegen aranytörülköző, abban megtörülközött. Ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött. S volt ottan egy talpik, tükör, odaállott, s nézegette magát. De halljátok csak, mi történt. Kijön a pitvarba egy haragos öregember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátja a királyfit, amint nézegeti magát a tükörben, nagymérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovastul mindenestül, hogy 77 000 mérföldig sem ért földet a talpuk. Akkor megleestek egy olyan sötét lyukba, hogy semeget, sem földet nem láttak. Hej, búna kereskedik a királyfi.
Azt hitte, hogy soha, még ez a világ, s még két nap meg nem látja az áldott fényes napot, nemhogy annak egy sugarát a Fekete-tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva-mászva tapogattak elébb-elébb, hol kígyóra, hol békára léptek, s mikor vagy 7 nap, s 7 éjszaka eltelhetett, akkor egy nagy vaskapuhoz értek. No, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, mert itt meg egy 100 fejű sárkány állott istrázsát. Az ugyan által nem ereszti a kapun.
Sóhajtozott, tűnődött a szegény királyfi, hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra a kezével, hát ha másfelé mehetne, s ím egyszerre valami pálcácska akad a kezébe. Az ám nem pálca volt az, hanem furuja. Nagy bújában, bánatában belefújt a furujába, s hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. És mit gondoltok, mi történt? Az történt, hogy a 100 fejű sárkány szépen lefeküdt a földre, egyfejesen mozdult meg, úgy hallgatta a furulya szót. De bezzeg neki bátorodott a királyfi is, s a vaskapun szépen kisétált. Hát ahogy keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges szép leány, aki nem volt más, mint maga a hajnal, a napnak legszebb s legkedvesebb lánya. Hogy történt, mint történt, én bizony nem tudom, elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi. Maga mellé ültette az ő szárnyas lovára, és vitte 7 ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges, szép tartományokon keresztül. Először levitte a rézerdőbe. Ott dolgoztak a nap favágói, döngették a fákat, rakták a szekerekre, s vitték a nap konyhájára. Innét vitte az ezüst erdőbe. Ott ezüst madarak énekeltek szebbnél szebb nótákat, s az ezüstfák 3-szor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüst erdőből az aranyerdőbe vitte. Csengett az is az aranymadarak énekétől, s hajnal előtt a fák 3-szor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt hajnal kertje, ennek a kertnek a közepén hajnal gyémánt palotája, s ahogy megérkezett hajnal, összegyűltek mind a ragyogó csillagok, azután intett hajnal, leszállott a levegőjégből egy bíboros fellegkocsi, bíboros fellegkocsiban volt aranylóca, arra ült a királyfival, s azután úgy szállottak feljebb, feljebb, míg nem fölértek a napnak fényes pitvarába. Ott kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, s azt mondotta. Na királyfi, most már mehetsz, megtalálod világszép nátszál kisasszonyt. S ím abban a szempillantásban, honnét, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája. Fölpattant rá a királyfi, s vágtattak 7 ország ellen a Fekete-tenger felé. Hanem egyszer csak megszólal a táltos, s mondja. Hallod-e, kicsi gazdám, mindjárt ott leszek a Fekete-tenger 77. szigetén, de jól vigyázz, úgy vágja 3 nátszálhoz, hogy egyszerre vágd le, mert különben vége az életednek. Azt a 3 nátszálat addig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk, mert ha vizet nem tudsz adni nékik, szemed láttára szörnyet halnak mind a 3-on. 7 nap, 7 éjjel vágtatott a táltos. Akkor értek a Fekete-tenger 77. szigetére. Na ez a sziget csak ugyanolyan sötét volt, hogy a királyfi fölakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a hajába font napsugár, s lett egyszerre ragyogó világosság. Hát csak ugyan ott van a sziget közepében 3 nátszál, s amint a királyfi odaér, a 3 nátszál szépen meghajlik előtte, pedig szellő sem fújt. Kirántja a kardját a királyfi, megsuhintotta, s egy csapásra tőből levágta mind a 3 nátszálat. S ím... A 3 nátszál tövéből fekete vér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a földből.
Az a fekete vér a vén boszorkány vére volt, a keserves jajgatás az ő jajgatása. No, ez ugyan nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ölébe fektette a három nátszálat, és ezt mondta a lovának. Na most, édes lovam, vigy az én hazámba, rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatott a táltos hetet hét ország ellen, a királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat, szerette volna felhasítani, hadd lássa, csak ugyan leány van-e bennük. Hát, ha csak hiába bolondították ide a Fekete-tenger 77. szigetére. Ő bizony elővette a csillagos bicskáját, felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűséges szép leány. Világszép nátszál kisasszony egyik szoba leánya. Az volt az első szava.
Vizet, vizet, mert mindjárt meghalok.
De csak most ijedt meg igazán a királyfi. Adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé, meghalt a leány. A két nátszálból pedig keserves sírás hallatszott. A szegény leány siratták bizonyosan. Búshult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költögette a leányt, ébresztgette, de hiába, nem ébredt az fel. Leszállott a lováról, sírt ásott a kardjával, s eltemette a leányt. Aztán mentek tovább, s az ördög szállott-e belé, vagy mi felhasította a másik nátszálat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s világszép nátszál kisasszonynak meghalt a másik szoba leánya is. No, de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nátszálra vigyáz, mint a szeme világára. Hogy azt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Hely, pedig úgy szerette volna látni világszép nátszál kisasszonyt. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszerre csak leszállott a táltos a levegőjékből éppen egy forrás víz mellé. No, édes gazdám, most felhasíthatod a nátszálat, de előbb meríts vizet a süvegedbe. Telemerítette süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse világszép nátszál kisasszony gyönge testét, s ím csak kipattan a nátszálból egy olyan szépséges leány, amilyent még emberi szem nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapas, a nagy harang válasszon el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, s a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a királyfi apjának az udvarába. Ott ült éppen a király a palota tornácában, ott ült az idősebbik fia is, a menye is, de bezzeg volt álmélkodás. Már régen is siratták a királyfit, nem hitték, hogy valaha látják, s íme, megkerült. Elhozta a legszebb király kisasszonyt kereke világon. Örült az öreg király, s mit csináljon a fia meg a menye, örültek azok is. Csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények és leányok, még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége. Fuss el véle!
Kedves gyerekek, ma a Világszép Nátszál Kisasszony című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szerető ima fogalmáról elmélkedik.
Az esti imánknak talán egy nagyon fontos része, vagy egy ima formája, amikor visszatekintünk a napra, és bűnbánatot tartunk. Megnézzük, hogy mit vétkeztünk, mit tettünk rosszat, és azt megbánjuk, és kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk. És ez rendkívül fontos. Loyolai Szent Ignác az ő lelki gyakorlatos könyvében is tanít ilyen imát nekünk, azonban ő más szempontból állítja be ezt az imaformát. Ezt hívjuk az úgynevezett egzámennek, vagy gyakorlatnak, vagy most a magyarban használják ezt a kifejezést, a szerető figyelem imája. Szent Ignác, amikor a lelkiismeretről beszél, akkor nem csak a bűnök kutatását akarja, nem egyfajta önkontrollt reflexiót akar, hogy milyen rosszat tettem, és utána pedig azzal fekszem le, hogy mennyi minden rosszat tettem. Nem imádkoztam, nem figyeltem oda, csúnyán néztem, rosszat gondoltam, valakinek beszóltam, meg sok mindent is úgy fekszek le, hogy jó akartam én lenni, de annyi nyomorúság van rajtam, és ez önmagában nem egy üdítő dolog. Ezért az egzámen a szerető figyelem imájában szerepel az, hogy a bűneimre reflektálok, de nem ezen van a hangsúly, nem az a lényeg. Az első pont, hogy azt nézem meg a mai napomban, hogy az Isten hogyan fejezte ki az ő szeretetét. Vannak a alapvető, például az, hogy élek, hogy van családom, vannak szeretteim, férjem, feleségem, gyermekeim, van munkahelyem, hogy egészséges vagyok, hogy van életem, hogy van reményem, hogy van Istenem, hogy vannak szeretteim, vannak ismerőseim, barátaim, hogy van mibe kapaszkodnom. Ezek olyan evidensnek tűnnek, de mégsem mindig azok. Vagy annyira megszoktuk, hogy ami a legfontosabb, annak már nem is tudunk örülni, viszont nagyon tudunk szomorkodni és bosszankodni apró dolgokon is, amit nem kaptunk meg, vagy elveszítettünk. Ezért ezt az egyensúlyt szeretnénk visszaállítani, vagyis ami gazdagságom van, amit kaptam az Istentől, az egész lényem, az életem, a szívem, a szeretetem, minden, amin van, azt teszem az első helyre, mert ez mind ajándék, és ezek lényegi dolgok. És ezért hálát adok. De hálát lehet adni például aprónak tűnő dolgokért is. Valakinek például a kedves szaváért, a mosolyáért. Nem is számítottam rá, de valaki segített nekem. Pont egy olyan helyzetben felhívott, és kihúzott abból a gödörből, amiben voltam. Vagy olyan tanácsot adott, amire nem is gondoltam. Valakinek a kedvesség, ami önmagában nem járt volna nekem, de valaki mégis megtett értem valamit. Ezek aprónak tűnnek, azonban ha ezeket nem erősítjük fel magunkban, akkor megint az a nagy kísértés, hogy ezek a sok-sok jó tettek, amiket kapunk, az a sok-sok szeretet, amink feléd árad, azokról vagy nem veszünk tudomást, vagy bagatelizáljuk. Ezek is apró dolgok, véletlenek, mondhatnánk. A nagyok viszont, hogy valaki beszólt, hogy leszidott, hogy igazságtalan volt, hogy a kocsival elém vágott, és hogy vannak ilyen emberek, meg kimennek az utcára, ezeknek meg akkora nagy jelentőséget tulajdonítok, vagyis a rosszat azt felnagyítom, a jót pedig bagatelizálom. És ez alapvetően meghatározza az örömömet, vagy a szomorúságomat, az egész mentális életemet, a gondolkodásmódomat, a lelkületemet. Mit erősítek fel, vagy hogyan nézem helyesen? És ha belegondolunk, az egész életünk minden ajándék. Vagyis minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. És persze vannak rossz dolgok, vannak fájdalmasak, de nem ezt teszem az első helyre, ezeket is látom, tudomásul veszem, de sokkal több vagyok én annál, mint hogy átadjam magam a szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a haragnak, a szitkozódásnak, és az határozza meg az életemet. Ezeket látom, tudomásul veszem, teszem, amit tennem kell ebben a helyzetben, de utána tovább lépek, és azt nézem meg, hogy mi az, amin van, amivel gazdagabb lettem. Tehát az első a hálaadás. Akár ilyen nagy alapvető dolgokért, vagy ilyen kicsinek látszó, de mégis az Istennek az ajándéka ilyen dolgokért. Tehát az első a hálaadás, amiben az Isten jóságát azt erősítem meg, és ezért adok hálát. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, Uram, hálát adok neked azért a sok-sok szeretetért, amivel a mai napon elhalmoztál engem. Hálásan köszönök neked mindent, Uram. Minden apró mozzanatot, az egészséget, azt a sok-sok mosolyt, mert ki tudja hányan imádkoznak értem. Uram, annyi mindent kaptam tőled, ezért hálát adok neked és dicsőítelek téged. Most csak röviden megfogalmaztam, hogy hogy is néz ez ki. A következő az egzámenben, amikor valóban a bűneimre tekintek vissza. De ez sem csak úgy, hogy ilyen darabszámra felsorolom, hogy mit tettem, hanem abból a szempontból vizsgálom, hogy amikor nem bíztam az Istenben, akkor ezt és ezt tettem. Amikor nem bíztam az Isten jóságában, akkor én akartam rendet tenni, és kiplegykáltam, leszittam, mindent csináltam, de ez bűn, és a dolog nem ment előre, csak legfeljebb jobban elmérgesedett. Amikor a saját eszem szerint akartam megoldani dolgokat, vagy azt láttam, mintha az Isten nem csinálna semmit, mintha olyan passzív lenne, akkor én majd megoldom. Vagy mindent a magam erejéből akartam megoldani, és nem hívtam segítségül az Isten, és utána belefáradtam, utána meg átmentem ilyen haragvó, megsértődő emberbe, és rengeteg galibát meg szenvedést okoztam. Ilyen is hasonló, de úgy teszem fel a kérdést, hogy mit tettem, hogy ebben a helyzetben hogyan nézne az ki, ha én bíznék az Istenben. Mert ezek mind-mind a bizalmatlanságból fakadtak, egyfajta belső gőgből. És hogyan néznének ki ezek, hogyha például bíznék az Istenben? És persze több bűnünk is van napközben, de például ilyenkor megint nem a sokon van a hangsúly, hanem a mélységen, elég kiválasztani egyet. Vagy egyet, ami jellemző. És megnézem, hogy ilyenkor miért idegesítem fel magamat annyira? Miért erős bennem az aggodalmaskodás? Hogy nem bízok se Istenben, se emberben, én meg tehetetlen vagyok, elkeserítem saját magamat, utána meg másokat. És így kezdem megnézni a gyökerét, a bizalmatlanságomnak a gyökerét, és utána pedig azt nézem, hogy ebben a helyzetben mit jelentene bízni. Amikor nem aggodalmaskodom, hanem valamit elengedek, delegálom mindenkinek a saját felelősségét, legfeljebb kísérem, hogyha segítségült kér, de bizonyos dolgokat elengedek, ami nem az enyém, nem az én problémám, másképp leszek jelen. Különböző szituációk vannak, adja magát a helyzet, és akár ezt be lehet vinni majd a lelkivezetésbe is, hogyha a magam erejéből nem megy, hogy ez a bűnöm, ez a bizalmatlanság, mit lehet tenni, hogyan lehet ebből megújulni. És a harmadik rész az egzámenben, ez pedig, amikor előre tekintek a jövőre. Látom azt, hogy mennyi ajándékot kaptam. Azt is látom, hogy a bizalmatlanság által milyen bűnöket követtem el. És ennek fényében például a következő napon mit szeretnék másképp tenni. És itt is elég egyet kiválasztani. Több is van, meg sok minden nem kellene változtatnunk, de elég kiválasztani egyet. Még lehet, hogy nem is a legnagyobbat választom ki, hanem egy ilyen kisebb problémán szeretnék úgymond gyakorolni, meg kérni az Isten segítségét, és ezért megnézem azt, hogy tegnap is, tegnap előtt is, amikor ezt és ezt mondták, ezt meghallottam, utána én nem gondolkodtam, hanem egyszerűen elborult az agyam, utána kirohantam, utána panaszkodtam, telefonáltam, és hogy egyik nap sem lett belőle semmi, nem lett jó vége. Vagy már évek óta hasonlóképpen cselekszem, és sose lett jó vége. Ezért a holnapi nap ezt most kihagyom. Mondanak azt, amit mondanak, tulajdonképpen nem én vagyok a világ megváltója, most elengedem, és ha valaki segítséget kér, vagy erről tárgyal, akkor tárgyalok. De most ezt elengedem, holnap nem fog emiatt idegeskedni, dőljön össze a világ, de ezt a dolgot most kihagyom. Mert a tapasztalatom szerint eddig sem haladtam semmire, de rengeteg szenvedést okoztam magamnak, meg másoknak is. És amikor történik az a kihívás, az a szituáció, ami máskor berombantotta bennem ezt a haragot, meg sok indulatot, most azt mondom, hogy Uram, megint indul az óra, de most én ebben nem lépek be. Téged hívlak segítségül, hogy kint tudjak maradni, nyugodt tudjak maradni, el tudjam engedni, és kívülről nézve, hogyha segítséget kérnek, vagy bölcsen látom, hogy hogyan kell nekem is mikor belépni, akkor majd megteszem, de most emiatt nem akarok idegeskedni. És például erre már rákészülök reggel, ezért imádkozom, és hogy egy dolgot sikerül megváltoztatnom. Lehet, hogy elvonási tüneteim lesznek, de akkor is sikerül megváltoztatnom, és amit eltermékedtem tegnap este, azt most meg is valósítom, és utána valamiben sikerült változnom, és holnap is így fogok tenni, holnap után is, és utána idő után azt veszem észre, hogy valamit sikerült elengednem, ami eddig megkötözött, semmi haszna nem volt, de most már szabad vagyok tőle. És ez csak egy elem, de ez az egzámen, hálát adni, megnézni a bizalmatlanság gyökerét, és ennek fényében változtatni a jövőn. Ez egy komplex képet ad, és segít abban, hogy az Úrban tudjak növekedni, egyre jobban megtapasztaljam a szeretetét, egyre jobban bízzak benne, és a jövőben konkrét lépéseket tegyek, hogy ezt a szeretetet és ezt a bizalmat a gyakorlatban is megéljem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szerető ima fogalmáról elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.